Dobszerda. Váradi Júlia portréműsora a Klubrádióban. Beszélgetések kultúráról, művészetről, s a világ dolgairól.
Jó estét kívánok, ez a Dobszerda, én Váradi Júlia vagyok. Jó napot kívánok mindenkinek, aki nappal hallgatja, vagy nézi a mi műsorunkat, a Dobszerdát. Remélem, hogy a YouTube-on nagyon sokan néznek bennünket. Akik nem, azok legyenek szívesek, iratkozzanak fel. Azért is érdemes bennünket nézni most különösen, mert Verebes István a vendégem, akit most egyrészt azért is dicsérek nagyon, mert felutazott a messzi Zalából, csak azért, hogy velem beszélgessen.
És örömmel utaztam fel, és megtisztelő, hogy itt lehetek.
Örülök is, mert mi régen nem beszélgettünk egymással. Egy kicsit figyeltem a sorsodat, most meg különösen, mert készültem belőled, és hát sok érdekes dolog van, amire mindenképpen választ várok. Majd meglátjuk, hogy tudsz-e, akarsz-e, vagy esetleg nem akarsz válaszolni.
Akarok, de hogy tudok-e, azt nem tudom szavatolni.
Ez egy másik kérdés. De hát aki nem tudná, itt arról van szó, hogy egy Jászai díjas magyar színész, rendező, dramaturg, dalszövegíró, színházigazgató, műsorvezető, és író, ezt nem vetlen hagytam a végére, ül itt velem, nem?
A Thomas Mann az író. Én legfeljebb szerző vagyok.
De mi a különbség?
A Thomas Mann is köztem, óriási. Óriási.
Én csak viccből kérdeztem, de azért komolyan is gondolom, hogy mivel úgy kezded a legutolsó megjelent könyvedet, hogy írok, 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 valamit csak kell tudnod az írásról ahhoz, hogy ezt így le is írd.
Nagyon komoly szentség számomra a leírt, és főleg a kinyomtatott, de a kimondott szó is, egyáltalán a magyar nyelv. És éppen ezért biztos, hogy van egy olyan értékrendje az én látásomnak, amelyben nagyon sokat alakított rajtam egy-két könyv, és amit én írok, azok próbálkozások, és inkább csak valamifajta nyomatéka annak, hogy ilyen szemszög is van. Ha nagyon őszinte akarok lenni, és nem akarom megelőzni a kérdéseidet, egyáltalán nem érdekel, hogy kiolvassam azt, amit írok. Az egész arról szól, hogy majd az unokáim egyszer, ha elolvassák, akkor egyrészt fölfogják, hogy ki volt a nagyapjuk, és amit meg leírok, az meg arról szól, hogy esetleg következtessenek abból, hogy miből lett az jobb vagy rosszabb, amiben ők élnek. Tehát az én inspirációm csak erről szól, mánia az írás. Azt írom, ugye, hogy megírni is muszáj valamit, és nem megírni is muszáj.
Hát illetve van olyan, amit nem szabad megírni, nyilván, ezt bontam le ebből a következtetés, de hát ezt te jobban fogod tudni.
Nézd, nekem nagyon jó játék volt a kabaré a 80-as években, és én nagyon élveztem, hogy kódolhattam azt, ami őszinte, vagy annak hat, és én a szólásszabadságban sem gondolom, hogy ne lehetne bármit leírni egy bizonyos modorban, vagy egy olyan distanciával, amire ugyanúgy lehet következtetni, mint hogyha olyat írnék, amit nem szabad megírni. Tehát vagy úgy írnék.
De mi az, hogy nem szabad? Ez azért egy nagyon érdekes kérdés 2025-ben, hogy van-e olyan, amit nem szabad megírni? Ha van olyan, akkor ki tiltja meg? Kinek tiltja meg, és miért tiltja meg, vagy hogy egy belső sorompó-e az, ami ilyenkor lezárul, és nem engedi tovább a kezet.
Hát az a hangnem, amit egyesek leírnak, és hát nem csak a melyik oldalon, hogy hívják ezt az oldalt, ami most van.
Mit tudom én, nincsen neve.
A másik oldalon is. Én azt gondoltam már a rendszerváltozáskor, nem biztos, hogy igazam van, hogy a szabadságom abban is áll, hogy én határozom meg, hogy mi az a határ, amit nem lépek át. Tehát attól, mert szabad megírni valamit, és úgy szabad megírni, és annak nincs következménye, azt én nem nagyon szerettem. És most is azt hiszem, hogy inkább kódolok, és
mit értesz ezen, hogy kódolsz?
Kapaszkodom az iróniámba. Hogy ne duruljak el. Egyébként baromi dühös vagyok.
Igen, ezt és látom. Visszafogod vagyok. A dühödet, de átsüt.
Igen. Megmondom azt, hogy színházi igazgató voltam 6 évig Nyíregyházán, az nagyon megtanította azt, hogy mi alá nem megy az ember. Még akkor sem, hogyha nagyon dühös, hogyha ha nagyon szívesen kiabálna, vagy számon kérne.
De sose kiabáltál, vagy csak a színház igazgatói
kétszer
funkciót?
Kétszer kiabáltam a 6 év alatt. De nem indulatban, hanem pedagógiai okokból elhatározva.
Jó, nem kell kifejtened részletesen a kiabálásokat.
Egy szemtelenség miatt, és másodjára pedig egy munkatársam lustaságból nem akart megcsinálni valamit, és 8-szor kértem, mert tudtam, hogy meg lehet csinálni, akkor felemeltem a hangom. Egyébként nem.
Két dolog jutott most eszembe, nehogy elfelejtsem, nem függenek össze. Az egyik, hogy azt mondod, hogy az unokáid számára írod valójában azt, amit írsz. Mennyi idősek az unokáid? Mondd el az összeset.
6 unokám van, a legidősebb 16 éves a Míra. Utána jön Ricsi, aki 11 vagy 12, aztán van 2 ikerlány a fiamtól, azok 10 évesek. Akkor van a Patrik, aki azt hiszem 9, és van egy 3 éves unokám, a Mór.
Azért kérdezem, mert azt mondod, hogy nekik írod, a 16 éves már akár olvashatná is. Hogyne. Olvassa?
Hogyne. Igen, és hogy mit olvasnak, az egy másik kérdés, mert nyilván az én nemzedékem mást olvasott, de a 2 ikerlányom azt már nagyon olvasott, Harry Pottert meg...
Nem ezt kérdezem, amit te írsz.
Ja, azt még nem olvassák.
A 16 éves olvashatná, odaadod
nem,
neki.
Arra büszke vagyok, hogy a fiam küldött egy fényképet a minap, amikor a Magyar Hang címlapján a pofán megjelent, és az Ida unokám megvetette az újságot a csemegeboltban, és lefényképeztette magát a címlappal, hogy az az ő nagypapája.
Te büszkék rád. A fiad olvassa, amit írsz?
Ha ajánlom neki, akkor igen.
Mert hogy ő a te szakmádat viszi tovább nagyjából, és most a Sparrowra gondolok, persze a filmrendező fiadra, de hogy ő mennyire veszi komolyan azt, amit te írsz? Mennyire fontos neki tudnia?
Nyilván komolyan veszi, de nem biztos, hogy egyetért vele. Teljesen más az ízlésünk és a világképünk is. Mondok egy példát, ő Hamvas Béla fan. Kívülről tudja az összes képet, én Hamvas Bélán elalszom. Elnézést kérek, engem azt nem izgat föl, amit elismerem. Hozzáteszem, hogy gimnazista koromban volt egy engedélyem a Széchenyi könyvtárba, már a Madács gimnáziumban jártam, és centenárium volt, és a kutató részre beengedtek. És a 90-es években vettem észre, hogy hát hisz ez az ember, ez hozta ki a könyveket nekem ott. Ez Hamvas Béla volt.
Jó, tényleg?
Csak az érdekesség. És
milyen volt, hogy emlékszel rá? Egy csöndes, kedves ember volt?
Egy abszolút helyes ember.
Volt ilyen
nekem
kapcsolat.
A Hamvas Béla hozta a gimnazistának a Madács Imréről szóló. Éppen ugye ez most szép. Találkoztunk a Klanicai Tibornak a
fiával, Gáborral.
Akinek tanulmányait olvastam.
A másik kérdésem, nem felejtettem el szerencsére, az, hogy ahogy levettem ebből a te legújabb érdekes című írásművedből, azt, minthogyha egy meghatározott újság számára írt cikkeidet gyűjteni össze. Most akkor ezt mégsem az unokáidnak szánod, hanem a jelen olvasóinak.
Természetesen nagyon megtisztelő, hogyha odajön hozzám a villamoson valaki, és azt mondja, hogy olvasom, amit szokott írni.
Ez így meg is történik, vagy ezt álmodod? Tényleg így van.
Hiú is vagyok, de inkább a célom az nem az elismerés, erre esküszöm, hanem az, hogy vita alapot kínáljak. Mert ebben az országban nem beszélünk arról, ami például engem idegesít, vagy én annyira várnám, hogy szembesüljek másfajta világlátás. Hozzáteszem, hogy a barátaim között igen sokan vannak, akik teljesen más világnézetűek, és az egy nagy kaland velük tartani a kapcsolatot. Egyébként ezen a héten jelenik meg egy cikkem, ami erről szól, hogy vajon az, hogy engedményt teszek erkölcsi kérdésekből nekem szeretett barátaimnak, rokonaimnak, hogy ugyanarról a személyiségről másképp vélekedünk, ők mentegetik, én nem, az vajon befolyásolhatja azt, hogy én a más egyéb mintázatuk miatt ne szeressem őket.
Tehát és mennyiben befolyásolja az ő politikai gondolkodásuk, igen, az a személyiségükkel?
Mennyire élezzem ki mindazt, ami fontos egy ilyen magánkapcsolatban, és mennyire hallgassam el tapintatból.
És mire jutsz?
Arra, hogy fontosabb az, hogy az emberi viszonylataim azok nem tudok jobb szót, humanisták legyenek, hogy elfogadjam, hogy ő a családi eredése miatt, érdekei folytán, valami miatt másképp érvel. Vitatkozom vele, de nem durvulok, nem is próbálom meggyőzni, csak inkább szembesíteni abból, hogy én másképp gondolom ezt a dolgot.
Ha az a helyzet, hogy olvasván ezeket a cikkeidet, az összegyűjtött írásaidat, tényleg azt érzi az ember, hogy halálosan dühös vagy, ahogy bevallom, hogy én is, és tulajdonképpen nagyon sokszor teszel fel egy olyan kérdést, amit mi mindannyian felteszünk magunknak talán, vagy sokan, hogy mit lehetne tenni, vagy mi a mi dolgunk, vagy mi a teendő, és borzalmas következtetésre jutsz, nem tudunk mit csinálni. Nagyjából bezárult a kör, gondolod, és azt mondod, hogy itt nincs továbblépési lehetőség. Na most a legutolsó írásaidat még nem láttam, hogy éppen ma mit gondolsz, vagy tegnap mit gondoltál, de a csalódottságod az, hogy mondjam, mindig átsütött rajtad, a kabarékban is ezt érzékeltem, a kritikus voltodat, a dühödet, a megvetésedet azokkal szemben, akik elrontják az életünket, az országunkat, a helyzetünket. De hogy ennyire elveszítsd a bizalmadat az esélyekben, arra azért nem számítottam.
Ez elég skizofrén bennem, aztán, hogy ebből milyen elő, az persze más kérdés, mert mondom is, most, hogy belelapoztam ebbe a kötetbe, azt láttam, hogy ennyire azért vesző paripa a címe, hogy ugyanazt és ugyanazt kétszer tetszik mondani, hétszer tetszik mondani. Ettől vérmes szerintem a dolog, nem bánom egyébként, de már máshol is mondtam, hogy a feleségem állandóan, aki teljesen másképp látja a világot, mint én, hozzáteszem, hogy 30 éve, hogy együtt élünk.
Ami a te esetedben elég hosszú idő, mert már néhány feleséget
az előtte lévő eseteimben
használtál.
Igen. És ez azért biztonságot ad ahhoz, hogy merjek másképp is gondolkodni. Az egész életem abból állt, és színházrendezőnek tartom elsősorban magam, hogy észrevegyem a rosszat, és felhívjam a figyelmet rá. Tehát
a színházrendezőnek ez a dolga?
Hát arról szól, hogy most itt egy kicsit gyorsabban állj, egy kicsit jobbra, mert az jobb, figyelj arra, egyfajtában javítom azt, ami nem jó.
Erre sose gondoltam. Én azt hittem, hogy a színházrendező alkot, nem a rosszat figyeli, így hanem alkot. A jót.
Hát a jót nem kell figyelni, mert a jó az a társadalmi létezésben, a magánlétezésben is természetes, legfeljebb megbecsülöm. De arról mit írja, hogy Várad Júli, hallgatom a te interjúidat, ezek jók.
Tényleg?
Na, de ott volt valami, ami, hát mit elmondom, hogy jó, értelmes, megőrizted magad, de sokat nem tudunk ezen ragozni.
Hát nekem is a kritika a fontos.
És megunom.
Persze.
Megunom.
Ezt én nagyon jól tudom, hogy arra az embernek van egy mosolya, de a igazi kritika sokkal többet ér.
Egyszer volt egy műsor, a Mónika Show.
Emlékszem.
Ismert emberek mellé hívtak híveket is, és
ellenzőket?
Ellenfeleket. Bejött két asszony, aki a vérbüdös francba elküldött, hogy én egy milyen szexista és ilyen férfi, bohóc vagy, stb. Stb. Nem volt kellemes. Utána bejött két hölgy, aki meg elkezdett dicsérni. És százszor jobban szégyeltem magam attól, amit a két hölgy mondott, jobban elviseltem, amit a másik kettő. Szóval az egész színházrendezés arról szólt, hogy javítani a dolgot, és optimálisan a tökéletesség szándékával éljek. Amikor barátaim, mondom például a Maszlai Pistának, hogy hát ez borzalmas itt. Azt mondja a Maszlai Pista, de Argentínában, de mondom, nem lehet viszonyítani, de a Kádár nem lehet. Úgy mondom, a Fehér Gyuri filmrendező barátom szegény meghalt, azt mondta egyszer egy forgatásra, mondom, azt mondta, szarhoz nem lehet viszonyítani. És én azt mondom, hogy az eszményeimhez tudok viszonyítani. Tehát nem tudom a Orbán rendszert hasonlítani sem a Kádár rendszerre, sem a Rákosihoz, hanem azt mondom, optimálisan ebben több volt. Az én eszményeim szerint ez önmagában minden hozzá hasonlatos konstellációban is lehetetlen. Tehát nem lehet.
Tehát mindentől fölmény. Függetlenül is lehetetlen, meg ha összehasonlított bármivel, akkor is lehetetlen.
Az, hogy de a Béla is ezt csinálja. A Béla ezt csinálja, nekem nem szabadna ezt csinálni.
Visszatérve egyrészt a veszőparipára, ami a könyved címe, meg arra, hogy ráülsz a veszőparipára, és azon lovagolsz, nagyon érdekesen leírod, hogy ez milyen ellentmondás, de hogy neked azért nagyon beakadt ez az egész politikai rendszer. Tehát úgy éreztem, és úgy érzem, de már régóta tudom ezt rólad, amióta ismerlek, hogy végtelenül érzékeny vagy arra, ami körülötted, körülöttünk, mindannyiunk körül történik, és valószínűleg erre kíváncsi vagyok, majd szeretném majd kicsit elmesélni, hogy volt ez nálatok gyerekkorodban, de hogy miért tett téged vajon ennyire érzékenyé a múltbéli életed meg a szüleid, miért volt annyira fontos, hogy te jelezd, hogy mit gondolsz, mit tartasz, mit érzel fontosnak azzal kapcsolatosan, ami mondjuk a politikai vagy a társadalmi helyzetünket illeti.
Előbb az előző kérdésedre válaszolok.
Kettő van?
Előre, igen. Már arra, hogy mi ez a...
Veszőparipa.
Igen. Előre bocsátom, hogy nekem az Orbán 15-16 éve fikarcnyit nem ártott. Tehát az én pályaképem, az én életem, mert nem befolyásolta károsan, sem anyagilag, sem a megbecsülésem által. Ami engem lehangol, még azt is hozzáteszem, hogy egy boldog ember vagyok. Tehát én ott, otthon Zalában a legharmonikusabban élek, és két éve befejeztem a pályámat, és nincs bennem semmi görcs, irítség, szomorúság. Tehát semmi olyat nem tudok mondani, ami személyesen fölháborít, de, és akkor a második kérdésre válaszolok. Az én apám, az visszajött a munkaszolgálatból, és belépett a kommunista pártba.
Berebes Károlynak hívták.
Így van. Nem ismertük. Lehet, hogy ne lépett volna be. Akkor be kellett lépni, mert az életét köszönhette annak a szovjet hadseregnek, amelyik innen a nácikat kiverte. És ha ezt valaki eltakadja, hogy ezek felszabadítók voltak, az egy csibész. Hogy utána mi következett, azt az én apám nagyon megszenvedett, hogy pártitkár is volt egyébként, fél év után leváltották, mert a tömegek huszájába került, és 54-ben, amikor a rajt ügyről kiderült, hogy az mi, akkor az én apám meghasonlott.
54-ig nem tudta, nem vette észre, hogy baj van?
Én úgy vélem, hogy amit én beszéltem róla, ők fiatalok voltak, és soha annyit nem röhögtek a Rosossal, a Kollár Dudával és a többiekkel, mint akkor. nagyon hittek valamiben, hogy itt majd valami kialakul, valami illúzióban. És ez helyes is. És így is kellett tennie. 56-ban a ominózus januári Kádár beszéd előtt visszaadta a pártnak könyvét, hogy ennek a pártnak nem akar tovább tagja lenni. Agyba főbe mindent agyba főbe átkozta a rendszert. Úgy, hogy végig baloldali ember maradt. Én már nem voltam, már 18 éves korra eszméltem, én már nem voltam, és soha nem is voltam baloldali, de persze színesebb a világlátásom, mert van, amiben nagyon az vagyok, van, amiben nagyon liberális, van, amiben nagyon konzervatív. Én az apámtól azt tanultam, hogy nem lehet elhallgatni azt, ami csípi a szemedet. Például volt egy mondata, akkor kell fölhívni valakit, amikor a szarban van. És én ezt vallom, és valóban akkor hívok fel valakit, amikor bajba kerül. Egy jó szó, egyetlen szó elég. Elmondok egy példát. A Molnár Gusztáv színész, tudod, hogy kicsoda?
Igen.
Soha nem találkoztam vele. Megnéztem a Palik Lászlóval egy beszélgetésüket, ahol a fiatal 40 éves színész elmondta, hogy hogyan mászott ki az alkoholizmusból, és hogy milyen állapotban van, és ez egy drámai állapot, és hogy nem akar visszamenni még a színésznek. És én fogtam magam, és a Messengeren írtam neki 5 mondatot.
Anélkül, hogy ismerted volna.
Anélkül ismertem volna, mert úgy gondoltam, hogy az én szakmai reputációm, vagy mint színész kollégája, elég, ha azt mondom, hogy most vagy olyan állapotban, most tudsz annyit magadról, most van az a karizma, azt látom a magam tapasztalata által, hogy most kell színpadra menni, mert most hat az, miközben tudom, hogy senki nem venni észre, de neked fontos. A Molnár Gusztáv visszaírt, és leírta, hogy ő egy felvidéki faluból származik, aranyos faluból, ami 10 kilométer van Komáromtól. És egyszer 10 évesen bejött Komáromra, ahol én főrendező voltam. És a parkban sétáltam, és ő életében először látott ismert színészt. És hogy akkor odaült, és azt mondta, hogy jó napot, művész úr, és én visszaköszöntem neki, és ő boldogan ment el, hogy visszaköszönt neki egy színész. Minden mondat hatása valahol a saját farkába harap. Tehát minden mondat, amit én itt most kimondok, annak valahol van egy hatása, és az valahol rezonál. Jól, rosszul. Ha rosszul, akkor be kell lássam. Ha jól, akkor azt kell mondanom, hogy valamit tettem egy picit a világban.
Tehát magyarul az a visszaköszönés az is jelentőséggel bír.
A Norról a gyerekről.
Visszament színésznek?
És színész lett.
Ami neked köszönhető.
És én azt gondolom, hogy nekem most ettől, nem tudom hogy, mert én már oblikon kívül vagyok, de valószínűleg a Molnár Gusztávnak segítenem kell. Hogy miért azt az apám mondja a más világról, hogy mert ez a dolgod, hogy ne maradjon rám ez az adósság, ne ragadjon rám, hogy én tehettem ki, és fölhívtam valakit, aki egy színházban egyébként ugyanilyen alkoholizmusból kijött vezető, és azt mondtam, hogy nézz oda, mert ez a te sorsod is, és hát ha.
De ha lefordítom azt, amit most elmondtál, nem tudom, le kell lefordítani, mert a kérdésem ugye az volt, hogy miért érzed úgy, hogy neked jelentkezned kell rendszeresen a nyilvánosság számára, hogy elmondd, hogy mi az, ami rossz körülötted, mint ahogy annak idején, mint színházi rendező, vagy mint színházi igazgató, el kellett mondanod a színpadon lévő embereknek, hogy mi az, ami rossz. Tehát, hogy te úgy érzed, hogy amit te fontosnak és jónak tartasz, azt valamiért közvetítened kell egy nagyobb nyilvánosság számára. Ez tehát a te egyik ars poétikát, ha ezt lehet
mondani. Mivel úgy azt mondom, hogy nem.
Nem.
Mi ugye rádiósok vagyunk, mert én is a rádió tartom a szellemi gyökereim.
Voltunk mi kollégák a Magyar Rádióban
is. A Magyar Rádió. Én azért szerettem a Magyar Rádióban dolgozni, és soha nem szerettem a televízióban, mert a televízió milliókhoz szól. Ezt a műsort, amit most majd leadsz kettőnkből, azt egy ember fogja hallgatni. Egyetlen egy. Hmm. Már az akkor, amikor ő hallgatja, nem lesz mellette senki.
Jaj, de megijedtem.
De az az egy, amikor a rádióban mindenki műsor időért kapaszkodott az osztályon, azt mondtam, nekem mindegy, legyen éjszaka kettőkor. Egy ember fogja hallgatni. Uh-huh. És az az egy ember arra vagy hat, vagy nem hat.
Tehát minden hallgató egy ember, azt akarod mondani. Van. A sok-sok hallgató és egyet is, csak egy ember. Megőrzött
individualista vagyok. És minden közösséget bizalmatlanul kezelek, holott abban éltem le az életemet társulatokban. A közösségnél torzítóbb nincsen. Én csak az egyénben hiszek, senki másban. És ezért nem a nyilvánosságnak jön, hanem annak a, egy embernek, aki majd föllapozza, és ott vagy egyet ért, vagy megbízza. A színházban is, hadd mondjam, 600 embernek rendeztem egy előadást a pénzért. Bevizette, nem unatkozzon, és úgy menjen ki, hogy nem veszett kárba a pénz. És közben arra gondoltam, hogy van 3, 5, 6, akinek, és ügyeltem, hogy minden előadásban legyen, akinek azt mondom, hogy én is így gondolom jól, és gondolom, te is így gondolod jól. És hogy megerősítem valamiben, amit ő is fontosnak tart. Nem hiszek a nyilvánosságban. Tehát nem hiszem azt, hogy most mi beszélgetünk, és ettől megbojdul majd a közélet.
Ezt én sem gondolom.
Egy ember fogja azt mondani, aki hallgatja, hogy hát ezt érdemes volt meghallgatni, mert a Verebes mondta azt, hogy meg azt, hogy az hülyeség, mindegy.
Verebes Istvánnal beszélgetek a Dobszerdában. Szerintem erre elég sokan rájöttek, hogyha nem is hallották a legelején a bemutatkozást. Nagyon örülök, hogy itt vagy, és tényleg nagyon jó egy ilyen hosszú kihagyás után újra beszélgetni. De arra nem kaptam igazán választ, mindabból, amit eddig elmondtál, hogy miért hagytál fel azzal a szakmával, amit a legközelebb éreztél mindig is magadhoz. Te magad mondod, hogy a legfontosabb a színházi rendezés, vagy a színház volt a számodra. Hogy lehetett ezt ott hagyni?
Nem fogom tudni érzékletesen elmondani, mert ezek apró mozzanatoknak, impresszióknak, ítéleteknek az összességéből állt össze.
Ez most úgy hangzik, mintha valami nagy sértődés lenne a háttérben.
Semmi sértődés. Nem? A világon semmi. Senki lát, nincs sértődés. Mire én megsértődtem, már rég nem voltam ott. Az elmúlt 15-20 évben úgy gyűltek össze a hatások, és úgy romlott, előreugrom, nagyon sok tehetséges színész és tehetséges rendező fungálma. Sokkal több, mint a 80-as években.
Komolyan mondod?
Sokkal.
Tehát, hogy lehet?
Hát mert a populáció erős volt. Itt volt egy főiskola, ott volt egy főiskola, ilyen tanoda, olyan tanoda, független színházakból jöttek be. Én a elmúlt 15 évben számtalan tehetséges színésszel dolgozom, és néztem kiváló fiatal rendezőknek a munkáját. Nagyon sok jó előadást is láttam, és tudom, hogy nagyon sok helyen van nagyon jó és minőségi munka. Ahol voltam, meg amiről hallok, ott a légkör mindenhol borzalmas. Nagyon kevés kivétellel. Most beszéltem a Fodor Jancsival, mikor idejöttem egy emelettel.
Igen, előre,
hogy Argentinában van a gyereke, mindegy. Egy szörnyű, szegény családnál, mert ez érdekli, és jól érzi magát. Nem a gazdasági bajok miatt érezzük mi rosszul magunkat ebben az országban, hanem mert a légkör mocsok, pocsék.
És ilyen volt a színházadban is?
Egyes színházakban nagyobb mérfű módon, máshol kevésbé, de...
Hát ott, ahol te a legtöbbet dolgoztál.
Mindenhol volt valami piszok, valami olyan, amit ki lehetett volna takarítani, amit föl lehetett volna oldani egy pici méltányossággal, egy pici figyelemmel, egy pici szeretettel, egy pici ésszel.
De ez nem csak most volt így, Pista. Hát azért nyilván de. Már korábban is ilyenek voltak a színházak. Nem. Ennyire megromlott a társadalom?
Én szerintem
konkrétan?
Ennyire megromlott, azok a színházvezetők nem voltak erkölcslovagok, de irtózatos jó hangulatot és színházi atmoszférát tudtak teremteni, hogy az ember könnyedén, önbizalommal, önbecsüléssel dolgozzon. Ilyen volt a Várkonyi, ilyen volt a Vámos László, ilyen volt a Nádasdy Kálmán, és hadd ne soroljam, a Kazimir is ilyen volt. Függetlenül attól, kinek mi a véleménye az pályaképéről.
Hát a legnagyobbakkal dolgoztál együtt, mindegyikükkel.
És az én nemzedékem pragmatista, nagyon tehetséges. Nemzedékem elkezdte ledönteni a szobrokat, és semmi más nem vett figyelembe, mint azt, hogy ők hatalomban remekül működjenek. Ha olvastad a Babarczy Eszternek az édesem, ott mutatkozik meg a legjobban, hogy egy olyan képességű rendező, én dolgoztam a Babarczyval, mint a Babarczy.
Hát fantasztikus képességei voltak.
Igen, egy ideig, és egy idő után már nem.
Már nem, igen, ez is benne van.
Mert egy autokrata, durva, figyelmetlen, és még azt is mondanám, hogy ez az én esetemben hazug módon járt el. Nem azért, mert az én esetemben már megpofoszta a primadonnát, és megpofoszta az Ács Janit is.
Igen.
Aki a nemzedékének a legtehetségesebb rendezője volt. És ez a Major Tamástól lett modellálva. Ezt én állítom, és a magyar
színház... Ő kezdte a durvaságot?
Függetlenül, hogy Major Tamás milyen rendezőnek és színésznek tartja valaki.
De zseniálisnak nyilván, mert ezt mindenki ezt mondja, de
ezek szerint... Egyszer azt mondtam az apámnak, hogy hát vegyük tudomásul, hogy a Kern zseniális. Az apám azt mondta, a Kern zseniális? Én nem vagyok zseniális, nem hogy a Kern. A Major Tamásról azt mondta, a Maklári egyszer beállt a kulisszák mögé, nézte a Tartuffben, és egy kollégája állt, és azt mondta, fantasztikus, fantasztikus, hogy ez a Tamás mit csinál, fantasztikus. De milyen jó volna ezt, hogy színész csinálna.
Jó szándékú kollégák
tömege. Szóval megvan a véleményem. Egy nagy személyiség volt, aki az 50-es években, mint a rendszer korifeusa, életeket tett tönkre, és öngyilkosságba kergetett. Többek között a Gobi Hildát is, a magam. Az a Major Tamás, aki a Velszi Bárdokat szavalta a rádióban 56-ban, 5 perccel később kinyírta a Sinkovicsot és a Gobbit. A Gobi Hildán nekem mesélte el, hogy a
De hogy milyen módon nyírta ki őket? Hogy? Mit tett? Nem küldte el
őket? Azt a színház kutatóknak fölfednie, hogy mi történt a Gellért Endrével, akivel ketten kezdték a Nemzeti Színházat, és a Gellért Endre egyszer öngyilkos lett, nem sikerült, és másodszor is öngyilkos lett.
Akkor sikerült.
Igen, és a Básti Lajos nekem mondta az arcomba, valamit félreértett egy pamfletben, amit csináltunk a Kernel, és azt mondtam, mert vegyék tudomásul, hogy a Major Tamásnak sírkertje van, a Tímár Józseftől a Somogyi Erzsén keresztül a Somlai Artúrig, és sorolta a neveket, és azt mondta, én is ott fekszem meg, és a Hilda is ott fekszik már ebben a sírban.
Jaj, de borzasztó.
Tudom, hogy
illúzió romboló.
Az eperjes karcsiék, azok a mesterüknek tartják, ami nagyon érdekes, mert hát azért annak van egy múltja a Majornak, hogy ez az én mániám. Én azt mondom, hogy mindennek van eredése, és van következménye. Eltanulták ezt a haszonelvű bánásmódot, hogy átlépünk a hullán is, és ez, amikor megjelent Kaposvár, ami a magyar színház történet forradalmi fordulópontja volt, én ott voltam, 3,5 évig voltam ott. Utána nem sokkal meghalt a Várkonyi, a Marton Endre, amikor megszűnt a Nemzeti Színház, megrepett a szíve, a Kazimír fölhagyott a színházvezetéssel, és hamarosan meghalt, az Ádám Otto abba hagyta, és sorolhatnám.
Mert?
Mert méltánytalanságok érték, mert a műelemzés is ellenük fordult. Esküszöm, hogy a Várkonyi abba halt vele, hogy az ő vicc színházát, ami azért nem akármilyen volt, a maga konzervatívabb módján, de funkcióját betöltve, most hadd nem mondjam, az 67 éves korában azért halt meg, mert nem és mindenben
tehát, hogy háttérbe szorultak ezek a színházak Kaposvár mögött, azt
nem Kaposvár miatt. A Kaposvár az egy nemzedék.
De akkor miért mondtad a Kaposvárt?
Mert az volt a robbanás. Uh-huh. Ott annyi tehetség volt, és annyira karizmatikusan jól működött, és annyira csak a meló volt a fontos. Mondok egy példát, nem Kaposvárról, Miskolc, amikor Kaposvárról, tudtam, hogy rosszabb színházba megyek. Egyébként nagyon jókat játszottam Kaposváron is. És azt játszottam, amit akartam, és azt rendeztem, amit akartam, a Blaskóval együtt, meg Miskolcon. A Kovács Marival. Hárman voltunk a társulatban, akiknek minden meg volt engedve. És ezt szerződtem 2 év után, mert nem lehet 10 hónapot tölteni megkeseredett, megalázott, hányaveti módon kezelt emberek között. Nem lehet.
A Miskolci Színházban beszélsz?
A Miskolci Színházban akkor az Illés Pista meg a Sarlós Gábor vezette.
Tehát akkor ott is voltak, megalázták a színészeket.
Azt, hogy azt mondták a Lenkei Editnek, aki egy idősebb színésznő volt, hogy nyugdíjazták, hogy túl sokba kerülsz le az államnak. Egy ilyen mondattal meg lehet ölni egy színészt.
Tehát azt szűröm most le mindebből, hogy ez az egész színházi világ, ez egy rém környezet. Ebben gyilkosságok történnek folyamatosan. Mi megülünk a nézőtéren, és gyönyörködünk, vagy sírunk, vagy nevetünk azon, ami a színpadon történik, és nem fogjuk fel, hogy itt hogy múlik egy-egy mondaton egy-egy ember élet. Hát ez elég borzasztó, amit te most itt elmondtál.
A Bajerimre mi behalt bele? A Balikó Tamás mi? Biztos, hogy volt hajlama arra, hogy az a gócot bajos legyen, de ki lett szorítva abból, ami az ő mániája volt, a siker, a megmutatkozás.
De a színházi emberek rossz emberek, rosszabbak, mint a színházon kívüli világban.
Nem, hát a Bajor Imrét nem a színház, hát a színház gyávasága is, de azt a rendszer ölte meg.
A rendszer.
A heti hetes, uh-huh. amit nem tudott elmenni, föllépni, mert nem fogadták sehol, mert heti hetes.
A heti hetes mi a? És te?
Igen.
Hát neked is voltak ebből kellemetlenségeid.
Nekem megbocsátották, mert én ott hagytam 5 év után. Ilyen furcsa, amit mondok. De én nem azért hagytam ott, mert féltem.
Hanem mert más feladataid támadtak?
Igen, hosszú történet. Igen. Szóval, de azt mondom, hogy miért lenne más a színházi világ, mint a...
Ezt kérdezem. Hát amiről most beszélsz, az tulajdonképpen kicsiben az ország.
56 után a Kádár 300-valahány embert akasztatott fel. Bestiális. Hozzáteszem, hogy nem tehetett mást. Ha arra gondolt, hogy ebből még egy élhető, valamennyire élhető országot képes majd csinálni, és egy picit mindig próbálta is.
Lehet, hogy ezért egy börtön, egy emberi megoldás lett volna.
De minden tulajdonsága ellenére ma azt mondom, hogy az ott egy picit mindig próbált. Nem azért, mert akkor fiatal, de lehet, hogy azért. Tehát szörfelni. Tehát a Mensáros meg a Darvas Iván 56-os volt, és Kossuth díjat kapott. Próbál most hasonló helyzetben lévő színésznek kap-e Kossuth díjat.
Jó példa.
Nagy Feró kap Kossuth díjat. Igen. Hol tartottam meg?
Ott tartottál, meg még mindig nem kaptam igazi választ arra, hogy miért jöttél el a színházból. Tehát, hogy egyre emiatt. Rosszabb lett a emiatt. Helyzet, egyre fájdalmasabbak voltak a visszajelzések, egyre kevésbé vették komolyan, amit te gondolsz,
nem,
vagy...
Nem, ez vagy semmi.
Akkor mi volt a baj?
Elfáradt a tűrésem. Mondok egy példát. A József Attila színházban nagyon szerettem lenni, nagyon szerettem a társulatot, és nem tudok egy rossz szót sem mondani a Nemcsák Karcsira, aki egy tisztességes ember, és végül is a maga módján egész jól működik az a színház. De amikor a Naplemente előttet rendeztem, és 26 próbát kaptam, és azt vettem észre, hogy mert hajszol az idő, nekem erőszakosabbnak kell lennem a színészekkel, mint amilyen erőszakos lennék, és sokkal
többet kellett követelned tőlük,
és árnyaltabbakat lehetne. Akkor azt mondtam, hogy na, ebből nekem elég. Ebből nekem elég. Egy nagyon durva példát tudok mondani neked.
Mondjál.
Nem tudom, hogy fogalmazzam meg. Egy finoman. Szerelmi együttlét az időigényes. Le lehet zavarni.
Se perc alatt, ahogy mondják.
10 perc alatt. de az nem olyan. Tehát annak nincs valami fajta érzelmi töltete, a titok felfedezése, a másik örömének a tudomásul vétele és élvezete, hogyha annak nincs egy, pláne ugye teljesen más a férfi és a nőnek a amplitudója, ugye? A férfi hamar megy föl, hirtelen megy le, ha ezt nem veszi tudomásul, hogy a nőnél másképp történik, ez akkor az egész összezavarodik. Ugyanez egy színházi próba.
Érdekes hasonlát. Értem, érthető.
Ez egy szerelmi aktus, aminek van egy informális része, van egy gyakorlati része, és a végén van például az, hogy 10 nappal a premier előtt már nem szabad rendezni. 10 próba kell ahhoz, hogy a színész ne csinálja, amit csinál, hanem beleszokjon abba, természetes valója működjön, és ne a színészete.
Átalakult ezek szerint a színházi rend, tehát sokkal kevesebb idő jut arra, hogy egy színdarab előkészüljön? Én se értem,
és kérdezem. Egyszer-kétszer megy egy...
Miért?
Mert a mennyiség, mert úgy van megszabva a színházi igazgatónak, hogy ennyi számú előadást kell teljesíteni, és ennyi bemutatót kell tartani, függetlenül attól, hogy az egyik szar, a másik meg nem. Nincs az... Hát, mindig mondom, és már úgy tudom mondani, 70 000-es városokban közel 1 milliárd forint költségvetéssel fenntartanak társulatokat, és 17-szer meg 22-szer megy egy előadás. Hát itt a még egy kulturális hivatalnak nem jött rá, hogy ez milyen kontraproduktív pocsékolás, pénzpocsékolás. Nem beszél arról, hogyha régiók lennének, és intendánsok lennének, és Nyíregyháza, Debrecen, Miskolc között megfordulnának, nagyobb lenne a választék, gazdaságos a háttér adminisztráció, és a színészek többet játszanak, tehát többet keresnének.
Kérdezték tőled valaha illetékes szakemberek, hogy szerinted ezt hogy kéne csinálni?
Én ezt leírtam az egyik könyvemben, és valaki visszamondta, hogy az Ákov, hogy hívják a operáz igazgatója?
Ókovács Szilveszter.
Ókovács. Ő azt mondta valakinek, hogy megszívlelendő lenne, amit én írtam. Ó. 90-es években egyszerűen a Marshall Miklósnak, aki alpolgármester volt, mondtam, hogy legyenek 3-as tagoltságú grémiumok, egy jogász, egy gazdasági és egy szakma, akik kidolgoznak a legradikálisabbtól a legfinomabb átmenetig, és azt vessük össze egy szimpozionon, mindenki mondja el, és aztán ti döntsetek. És az én korosztályom, és az én nemzedékem nem hagyta ezt. Nem adja oda a székét. Nem hajlandó kikelni a székéből, és bízni a piacban.
Mégis azt gondolom, hogy a szerelmi együttléthez hasonlítottad a színházi rendezést, azért az nagyon tud hiányozni az embernek, amit ennyire közel érez magához. Hogy tudsz úgy élni, azt mondod, hogy boldogan élsz abban a zalai kis faluban, falu, ugye?
Hát a Zalaegerszeg közigazgatásilag Zalaegerszeg, de 6 kilométer egy falu.
Igen, de hogy tudsz élni anélkül, amit ennyire közel éreztél magadhoz? Tudom, hogy 100 más dologgal is tudsz foglalkozni, és hogy az életed tele volt mindenféle hasonló szerelemmel, de ez azért valószínűleg a legnagyobb szerelmed. Ennek búcsút mondani biztos, hogy nagy fájdalom.
Szellemességgel fogok válaszolni, ha már ezt a hasonlatot. Hát a libido elfárad azért egy bizonyos kor után.
Értem.
Már nem történhet, már mindent meg, 130 előadást rendeztem.
Mindent megrendeztél.
Kicsit rosszabb, nagy meglepetés már nem okoznék, meg el is avultam.
Unod magad?
Az a színház, amit én gondolok, az most nem, az nem divat. Most engem nem érdekel az, hogy a harmadik Ihárd a Gyurcsánya vagy az Orbán. Az engem nem érdekel. Nem érdekel a Flaster, nem érdekel a publicisztika. És láttam nagyon jót is ebből. De most olvasok egy könyvet, véletlenül, mit olvasok, mit tudom, néztem a könyvet, a François Mauriacnak, ami hiányzik, ez a címe. És egy olyan egyszerű történet, 2 házaspár, 2 barát, múlt, rokonok, és ez az én vonzalmam.
Most ez a szerelmed, az olvasás.
Hát igen, Mondtam neked, lenyűgözött a Krasznahorka jutósok.
Erről még kérdezlek egy picit, de már nem sok időnk marad. A pillangókról szóló és a természethez való visszafordulásos könyve, erről beszélsz, ugye?
Ez a könyv, és nem azért a Nobel-díjas, mert a többi könyvét is szeretem. Az utolsó előtti könyve, ez a Zsemle oda van.
Igen,
az is,
nagyon
az
jó.
Az egy szatíra,
végig röhögtem,
és annyira igen. Benne van minden, ami ma van. Ez egy olyan...
A nemzetbiztonsága.
Ez a könyv olyan rafinált, hogy arról nagyon nem akarom kódolni, mert olvastad?
Felét, tehát nem vagyok a végén.
De akkor tudod. Egyrészt van egy pasas, aki a kicsit kutatja.
Igen.
Mert nem érti, hogy lehet, nem mondom, hogy mit, mert az is a pici, mintha én azt mondtam, hogy itt egy kicsit néz balra, gondolj anyádra, szóval a másik pali a nagy miértre keresi a választ, az univerzum létezés miértjeire is, hogy ki ez és hogy állítja be ezt az embert, az egy másik találmány. És mire a könyv végére érek, azt mondom, de hisz ez én vagyok. Ezek mi vagyunk, ez a mi értelmiségi voltunk, én is azt kutattam, hogy az egész miért olyan, és abban a kicsi mit tud, és ennek a két embernek a barátsága, és akkor a végén rájössz, hogy a cím mindent megmagyaráz. Ebben ennek a két embernek a dilemmája szavatolja egy nemzetnek a biztonságát. Amiről szó nincs a könyvben, a magyar nemzetbiztonság. Egy rohadt szót nem ír a Krasznahorkai.
Igen, de azért ez a magyar nemzetbiztonságáról szó.
Rávezet arra, hogy azt lássam, ez a fontos. Egy országban ez a fontos. Ez a két dolog, hogy ennek az érthetetlenségét meg akarják fejteni, és közben megoldanak. Bizonyos válaszokat tudnak adni, vagy nem kell a válasz, hanem elfogadom az érthetetlent.
Ez egy gyönyörű végszó volt. Elfogadod az érthetetlent.
Nem tehetek mást.
Megpróbálom én is. Köszönöm szépen Veremes Istvánnak, hogy itt volt a Dobszerdában, és bízom benne, hogy még sokféle ilyen aktivitásodra fény derül a közeljövőkben is, még akkor is, hogyha unod magad a színházban. A mai műsorban Lantos Dániel, Laj Viki, Mátyus László, Lőrinc Csaba, Csorba László, Rózsahegyi Gábor és Kemény Dániel segített. Köszönöm szépen a segítségüket.
És rövidesen itt az évfél, úgyhogy a szilveszterre is és az új évre is mindenkinek a legjobbakat kívánom, Verebes Istvánnak is.
Viszont kívánom.
A szerkesztő műsorvezető Váradi Júlia volt. Viszont hallásra és boldog új évet!
Dobszerda. A világ dolgairól beszélgetett vendégével Váradi Júlia.